Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyház pásztoraként nem támogathatom a háborút, hangoztatta az iráni háború kapcsán 14. Leó pápa, aki az afrikai apostoli látogatását lezárva a Vatikánba visszatérőben repülőgépe fedélzetén az egyház diplomáciai szerepéről, a migrációról és az azonos nemű párok áldásáról is beszélt a sajtónak. 14. Leó úgy vélte, a közvéleményt a pápa politikai állásfoglalása érdekli, hogy mit mond bizonyos kérdésekben, és miért nem ítéli el az egyik vagy másik ország kormányát. Kiemelte, az apostoli látogatások éppen azt szolgálják, hogy az egyházfő arra próbálja bátorítani a népeket, hogy vállaljanak felelősséget sorsukért. Az olasz közmédiának az iráni háborúval kapcsolatos kérdésére válaszolva 14. Leó kifejtette, új hozzáállásra van szükség a béke előmozdítása érdekében. Megemlítette, hogy leveleket kapott az iráni háború első napján meghalt gyermekek családjaitól. A katolikus egyházfő a béke párbeszéd folytatását szorgalmazta, a háborúval való fenyegetés beszüntetését és a nemzetközi jog tiszteletben tartását. Magyar Péter leendő miniszterelnök nem sokkal 14 óra után közzétette közösségi oldalán, hogy Lannert Judit lesz a Tisza párt oktatási minisztere. Közlekedési és beruházási miniszternek Vitézi Dávidot, a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésére pedig Kátai Németh Vilmost kérte fel Magyar Péter, a választáson győztes Tisza párt elnöke, leendő kormányfő. Magyar Péter ezt pénteken a közösségi oldalán közölte, jelezte. Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először vezeti majd egy vak honfitársunk. Magyar Péter azt írta, hogy Vitézi Dávidnak gyermekkora óta a közlekedés és a városfejlesztés az élete. Több mint 20 éve dolgozik azon, hogy Magyarország ezen a területen is belépjen a 21. századba. Dr. Kátai Németh Vilmos, aki a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetője lesz, Győrben született, Budapesten nőtt fel, ma Csepelen él. 16 évesen elveszítette látását, ami sorsfordító volt számára. Jogi diplomát szerzett, ügyvédként dolgozik. Látássérültként saját tapasztalatból ismeri a fogyatékossággal élők kihívásait. Kiemelten fontos számára az esélyegyenlőség. Hatalmi játszmák, korrupció és a minden felülíró propaganda szempontjai helyett végre szakmai alapú, alkotó munka kezdődhet a közlekedésben és a közberuházások terén, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid, akit Magyar Péter a választáson győztes Tisza párt elnöke, közlekedési és beruházási miniszternek kért fel. Vitézi Dávid, aki jelenleg a fővárosi közgyűlésben a Podmanicki mozgalom képviselőcsoportját vezeti, azt írta. Elfogadta a leendő miniszterelnök felkérését, és továbbra is olyan szakember szeretne maradni, akinek a politika nem cél, hanem eszköz. Kiáltványt bocsát vitára a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület a nemzeti minimum megteremtéséért, jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján az egyesület elnöke. Győri Enikő, a Fidesz uniós parlamenti képviselője közölte. A kiáltvány 12 pontos. Célja a nemzeti társadalmi minimum megteremtése és az egyesület által januárban indított 1000 fős reprezentatív kutatás eredményei alapján készült. A kutatás során arra voltak kíváncsiak, melyek azok az alapértékek, amelyekkel a magyar társadalom többsége azonosulni tud. A kiadványt, amelyhez az egyesület honlapján bárki csatlakozhat, a pártoknak és a közjogi méltóságoknak külön is eljuttatják, mondta. Szeretnénk, ha a politika inspirálódna ebből a munkából, mert ha van társadalmi igény azokra az alapokra, amelyekben a magyarok egyetértenek, akkor a politikának ezt fel kell vállalnia, közölte Győri Enikő. a május 20-ai határidő előtt már 1 millió adózó elintézte a bevallását, a legkényelmesebb az elektronikus út. A NAV az idén is 5,6 millió tervezetet készített ügyfeleinek, amelyek az ESIA-ban Ügyfélkapu Plus vagy a DAP regisztrációval érhetők el. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy fátyol felhős időben lesz részünk. Felhősebb tájak északkeleten lehetnek, de esni ott sem fog. A nyugati északnyugati szél főként hajnaltól élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 9 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben 0 fok köré is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 25 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban könyvajánlóval jelentkezünk, Szabó Magda művével. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvvel készültél ez alkalommal, és miért erre esett a választásod?
Most először is a kérdés második felével kezdenék, hogy miért erre esett a választásom. Beszéltünk korábban arról, hogy milyen könyvről kellene most beszélni, ami talán aktuális is lehet. Mondtad azt, hogy milyen jó lenne, ha valami olyan könyvről beszélnénk, ami kötelező olvasmány, és akár egy múltbeli olvasmány, akár egy közelmúltbeli olvasmány, és mégis kötődik így a nagyon sokaknak az aktuális életállapotához, vagy pedig már régebben iskolásoknak lehet, hogy egy szép emlékként fog előjönni. De a régebben iskolásokkal kapcsolatban valószínűleg nekik nem volt ez kötelező olvasmány, ez a közelmúltban lett nagyon sok középiskolában kötelező olvasmány, mégpedig Szabó Magdának az Ajtó című regénye, amiről azt gondolom, hogy 2015-ben jelent meg film feldolgozásban, a film adaptáció a könyvből. Szerintem akkor vált még inkább népszerűvé, mint előtte volt. Tehát a film adaptáció elkészülte után már többször megjelent különféle Szabó Magda életmű sorozatokban, és azt gondolom, hogy egy elég népszerű kötetévé vált, és azáltal, hogy bekerült a egyes iskolákba a kötelező olvasmányok közé, így még inkább, még nagyobb példányszámban még több kiadó megjelentette ezt a művet. Nekem a Jaffa kiadós Szabó Magda sorozatból van meg az a kötet, amin két fekete cica van, de többféle kötetet is lehet találni a boltok, illetve a könyvtárak polcain.
Ha már a bevezetőnél járunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Színházban még színdarabként is a műsorra tűzték. Valóban mostanában gyakorlatilag egy ilyen újbóli felfedezése, vagy ilyen újbóli reneszánsza van, és ha már az újbóliságról van szó, milyen volt az első fogadtatása ennek a műnek? Mennyire volt ez szerinted akkoriban ismert? Valószínűleg Szabó Magda könyvei közül nem ezt vitték a legtöbben.
A Szabó Magda életműben ez valóban egy új felfedezésnek számít, bár nyilván ugye én ezt el szoktam mondani, hogy én nem vagyok irodalomtörténész. Viszont amennyire ismerem a Szabó Magda életművet, az nyilván az ifjúsági irodalmi kategóriában megjelent írása is jóval népszerűbbek voltak. Ugye nagyon sokáig ugye az Abigail volt neki, de lehet, hogy akár most is az a legnépszerűbb írása. Többek között azért, hogy az is megjelent filmes formában, így még több emberhez eljutott. Hát ez, amikor megjelent, akkor lehet, hogy még nagyon közelmúlt volt, vagy pedig egy olyan világot éltek az emberek, amikor nem tudtak vele teljes mértékben azonosulni. Azt gondolom, hogy én a 2000-es évek második felében olvastam, tehát a 2000-es év első évtizedének a második felében olvastam először ezt a könyvet. Én ezzel már szerintem abban a világban nagyon jól tudtam azonosulni, és nagyon jól tudtam értelmezni, de hogy azt ne felejtsük el, hogy 1990 előtt egy ilyen könyv megjelent, akkor az emberek teljesen máshogy értelmezték, mint ahogy a mai világban értelmezzük ezeket, hiszen akkor azért a pártállami berendezkedés nagyon sok mindenre rányomta a hatását, és a könyv terjesztésre is, a könyvpiacra is, és ugye nyilván ismerjük Szabó Magdának az életét abból a szempontból, hogy milyen nehéz volt neki a kezdet, és hogy igazából a sikert a külföldön megjelent regényei hozták, és nyilván amiatt nem kerülhetett az elnyomott írók közé, de ugye nagyon sokszor több művében, akár ebben is megjelenik áttétesen, hogy milyen az, amikor valakinek egy díjat adnak, de mégsem, és hogy milyen az, amikor valaki nem kap meg mondjuk egy díjat, vagy visszaveszik tőle, vagy tiltólistára kerül, vagy egyszerűen nem adják ki a könyveit, és nyilván egy írónak, egy hivatásos írónak nincs annál nagyobb csapás, mint amikor nem adják ki a műveit, és hogy kicsit visszatérjünk így az ajtóra, hát hogyha így megnézzük tényleg a könyv fogadtatását, akkor az a kapszót azt gondolom, hogy az újra kiadás sokkal népszerűbb lett, mint az első kiadás.
Miről szól a mű? Azt olvashatjuk róla, hogy nem önéletrajzi regény, de azért az önéletrajzi fonalat, szálakat felfedezhetünk benne. Hogyan is értelmezhető ez a gondolat?
Valóban nem önéletrajzi regény, mint ahogy nagyon sok önéletrajzi jellegű Szabó Magda regény sem számít önéletrajzi regénynek, de mégis valahol megjelenik benne Magda. Hát itt egészen egyszerűen annyira megjelenik benne Magda, hogy ő az egyik főszereplő, tehát ő a narrátor, aki lényegében elmeséli a történetet. És ez kicsit olyan, mint hogy a róla szólna is a házvezető nőjéről. Itt a műben a házvezető nője Szeredás Emerenc személyében testesül meg. Hát nem életrajz, de azért nagyon sok párhuzamot lehet találni Szabó Magda az író, és Magda, mint a könyv egyik főszereplője életében. Ugye a könyv első felében megismerjük azt a történetet, hogy ő egy politikai eseményről hazafelé rádöbbent arra, hogy ő nem tud megbirkózni a saját háztartásának a vezetésével, mert akkor nincs elég ideje írni. Ugye az ő férje is egy értelmiségi foglalkozást üző férfi volt, tehát az ő életük az hasonlított egy kicsit a két világháború közötti nagypolgári élethez, ami ugye nyilván 45 után már nem így nézett ki. Egyébként több történeti vonatkozású politikai esemény is megjelenik a könyvben, akár a holokausztal kapcsolatban is több utalás van, majd szintén egy másik szereplő kapcsán, vagy a földosztás is előkerült, és utána az 50-es éveknek a mindennapi élete is. És azért ne felejtsük el, hogy az 50-es, 60-as évek az már azért nem úgy nézett ki, mint korábban, hogy az embereknek úgymond cselédjei, házvezetőnői vannak, de azért nyilván mégis volt. Magda rádöbbent arra, hogy neki szüksége van segítségre, hogy valaki kitakarítson, mosson, főzzön, vasaljon, stb., és ő pedig csak az írásnak szeretne élni. És az ismerősei ajánlották neki ezt az idősebb hölgyet, aki elég furcsa volt, de nagyon igényes, és elvégezte azt a munkát, amit kellett. És a kezdet, az első találkozások alkalmával nem lettek egymásnak túl szimpatikusak, megfogalmazhatjuk így. Aztán végül is a következő 20 évben azért nagyon sokat fejlődött, és nagyon sokat változott az ő kapcsolatuk, és azt mondanám, hogy több egyéb mellékszereplő mellett azért mégis a könyv jelentős része az ő kettőjüknek a kapcsolatáról, ennek a kapcsolatnak az alakulásáról, fejlődéséről szól.
Mennyi időtől áll fel ez a mű? Hiszen most említett, hogy sokat fejlődik a kapcsolatuk az évek folyamán.
Hát ez nagyjából egy 20 évet ölel át, viszont azt még nem mondtam el, de az is egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy keretes történet, hogy lényegében a könyv első lapjain meg tudjuk, hogy mi lesz a végén. Nyilván itt nem az a célja az írónőnek, hogy nem tudom milyen nagy olyan eseményt várjunk a könyv végére, amit még az elején nem tudunk elképzelni, hanem itt inkább arról szól, hogy megmagyarázza, hogy hogyan jutottunk el odáig, amit ő álmában lát.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat. Szabó Magda művéről beszélgetünk a mai alkalommal. Egy kicsit térjünk ki a címre. Arról mit tudhatunk? Miért ez a cím?
Azt gondolom, hogy fontos szerepe van szimbolikusan is, illetve fizikálisan is az ajtónak. Hát szimbolikusan, ugye Szabó Magdának az életművére úgy általánosan jellemző az, hogy nagyon mély lélektani a jellemzéseket szokott írni. Még akár az ifjúsági regényeiben is azért nagyon részletesen, nagyon érzékletesen kibontja így a karaktereket. Itt ez még inkább jelen van, és mint hogyha úgy mindenkiben lenne egy ajtó, amit úgy bezárunk, van akinek kinyitunk, van akinek nem, és lehet, hogy vannak olyan ajtók, olyan titkok, amiket soha senkinek nem nyitunk ki. És ez kicsit szimbólum is, de amúgy meg a valóságban is jelen van, hiszen az ajtó a Szeredel Semerencnek az ajtójára vonatkozik, mégpedig egy olyan ajtóra, ami mindig zárva van. Ő, ha vendéget fogadott, akkor sem vitte be őket a házba. Ha hozzá valaki ment, ő mindig kiment elé, de soha senki nem tudta, hogy néz ki az ajtó mögötti tér. Szándékosan mondom így, hogy az ajtó mögötti tér, hiszen ugye egy házról, egy lakásról van szó, és nagyon sokan ugye elképzelték, hogy mi lehet ott, mit rejteget. Nyilván azt gondoljuk, meg hát ugye az az általános bevett szokás, hogyha valaki mindig bezárja az ajtót, akkor biztos valamit rejteget. És hogy mit rejtegethet az a valaki, azért ez kíváncsivá tette az embereket, Magdát is kíváncsivá tette, és az egy nagyon nagy dolog volt az ő életében, hogy Emerencőt beengedte az ajtón, és kinyílt az ajtó számára, és csak számára, és hogy ezáltal egy ilyen sokkal szorosabb bizalmi viszony alakulhatott ki köztük, de ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hiszen a könyvnek ez csak a második felében következik be ez az esemény.
Műfajáról már beszéltem a kapcsán, hogy azt mondhatjuk, hogy regény, de nem önéletrajzi regény, viszont az interneten olvasható egy olyan fogalom is, hogy pszichológiai fikció. Mennyiben pszichológiai meg lélektani ez a regény, hiszen mondtad, hogy azért Szabó Magdának a jellemábrázolását azért a művein keresztül felfedezhetjük, tehát hogy van neki egy írói stílusa nyilván, és szeretjük az ő karaktereit, mondhatom így.
Szabó Magda alapvetően egy tanár volt, ami az ő egész életére, az ő egész írói munkásságára így rányomta a bélyeget, és nagyon sokszor megjelenik az ő tanármű voltja. Ugyanak szemű már így több regény kapcsán is, hiszen azért a hallgatók már több beszélgetést is hallhattak ki velünk, amikor Szabó Magdának valamelyik regényéről beszélünk, akár a Pilátusról is például, hogy nagyon sokszor visszatérő téma ez nála, és többször beszéltünk már ilyen jellegű kérdésekről, hogy pszichológia, jellemábrázolás, stb., és valahogy mindig visszakanyarodtunk az ő tanármű voltjához. Nyilván az ő életében nagyon fontos szerepet játszott a tanítás, és azáltal, hogy íróvá vált, ugye nem gyerekeket tanított továbbra, hanem nekem kicsit olyan érzésem van, mint hogyha felnőtteket szerette volna tanítani. Nyilván neki nagyon jó emberismerete volt, nagyon jól ki tudta ismerni az embereket, és az ő személyes életéből nagyon sok példát, nagyon sok karakter meg tudott rajzolni. Valószínűleg, hogyha mélyebben belemennénk az ő teljes író életművében, mindenkire megtalálnánk azt az illetőt, hogy valószínűleg ki lehetett az. Vannak is olyan irodalmárok, akik szoktak ilyenekkel foglalkozni, de most nyilván mi most csak a könyv kapcsán beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy ebben a könyvben ez kimondottan nagyon-nagyon erősen jelen van, hiszen, ahogy mondtam is, két ember kapcsolatáról, két ember személyiség fejlődéséről, hogy hogyan hatnak egymásra. Mert azért kölcsönösen hatnak egymásra, sőt, nem csak egymásra, hanem Magda férjére is, mert például a Magda férjéről még eddig nem beszéltünk, de ugye nyilván Magda a férjével élt együtt, és a férje először nagyon távolságtartó volt Emerenccel kapcsolatban, és úgy nem is volt neki szimpatikus, elfogadta, hogy a felesége döntése ez volt, hogy kell valaki, aki segít nekik, de azért az hosszú oldalaknak a végére azért az ő hozzáállása is megváltozott Emerenccel kapcsolatban, és valószínűleg ő is érezte azt a fejlődést, hogy a felesége Emerencnek köszönhetően milyen sokat változott pozitív irányba, és hogy megtanulta így jobban értékelni, mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé fontos, mik a ténylegesen fontosak az életbe, és nagyon sokszor, mintha egy tükröt tartott volna Emerenc Magdának, hogy lényegtelen dolgokkal foglalkozik, és a lényegeseket pedig háttérbe szorítja.
Éppen már az adásidőnkben eléggé előre is haladtunk, amikor elhangzott most tőled az, hogy valóban ez nem két emberről szól ez a mű, mert hát van olyan olvasmány, ami két ember kapcsolatáról szól, de itt azért több szereplő is van, és eddig még csak ilyen súrolva említetted például azt, hogy a holokausztos szál is megjelenik, tehát az is nyilván egy szereplőn keresztül, illetve akkor itt van már ugye a Magda férje is. Kik szerepelnek még ebben?
Itt most említette a holokauszt szállat. A holokauszt szál kapcsán van egy nagyon fontos karakter, még pedig a Grossman Évike. Ugye az hozzátartozik Emerencnek a múltjához, hogy ő nem mindig a városban élt, hanem vidéken élt, és amikor hosszú éveken keresztül Magdával nagyon szűkszavúan beszélgettek, egyik sem osztott meg túl sokat egymásnak a saját egyéni múltjából, és ugye nyilván ez egy hosszú folyamat volt, hogy egyre jobban megismerték egymást, és rájöttek, hogy mennyi közös kapcsolat van a kettőjük életében, és hát akkor derült ki az is Magda számára, hogy Emerenc megmentette egy kislányt a holokauszt idején, Grossman Évikét, és hogy Évike neki köszönhette azt, hogy ő túlélte, és az ő családi értékeit is rábízták, így a Grossman család, és Emerencnek köszönhető volt az, hogy Évikének megmaradtak azok a családi relikviák, amiket a szülei nem tudtak neki megmenteni, és az ő látogatása, illetve egyéb rokonok látogatása is mindig nagyon fontos szerepet játszott Emerencnek az életébe, illetve hát az állatok. Tehát a macskák Emerenc életében, illetve Magda, illetve és Emerenc életében is egy kutya, akit elneveztek Violának, függetlenül attól, hogy egyébként hímnemű volt, és egyébként a Violával való kapcsolat is egy nagyon érdekes volt, mert hát azt gondolom, hogy Viola is hozzájárult ahhoz, hogy kettő kapcsolata hogyan is alakul, mert kicsit olyan érzésünk van, hogy Magdának lett egy kutyája, aki egyébként gazdaként nem Magdát tekinti, hanem Emerencet. Tehát, mint hogyha kettőknek lett volna egy kutyája, hogy megvan, hogy ki a tulajdonos, ki finanszírozza az ő etetését, de amúgy meg megvan, hogy kinek engedelmeskedik a kutya, és a kettő az nem azonos volt.
Történelmi fogadtatásról már beszéltél, illetve egy kicsit kitekintettél arra, hogy hogyan is nézett ki Szabó Magdának az élete, vagy az akkori íróknak az élete, mennyire volt kitéve a politikának. Ha a kritikai fogadtatásról beszélünk, akkor azt elmondhatjuk, hogy lefordították angol nyelvre is, és nem csak Nagy-Britanniában, hanem az Egyesült Államokban is megjelent, és 2015-ben szerepelt a New York Times legjobb könyvei között, tehát nem csak itthon fedezték fel újból Szabó Magdának ezt a művét is, meg úgy alapból Szabó Magda műveit, hanem külföldön is. Miért szeretjük ennyire az ő műveit, hiszen egyszerűen megunhatatlanok, bár sosem az Abigailről beszélünk, azt mindig megemlítjük, hogy nagyon népszerű, de hát a többi műve is itt van, és gyakorlatilag a könyvesboltok polcain folyamatosan megtaláljuk.
Így van, hogy mi Szabó Magda titka, mindenki ezt szerintem máshogy tudná megfogalmazni, tanít minket, és tényleg letehetetlen, és mindig érdekeset. Tehát mindig valami újszerűt tud nyújtani. Azért már több művéről beszéltünk, az Abigailről valóban nem beszéltünk még szerintem ilyen keretek között, de a Pilátus is volt már, a Freskó, az Őz, illetve egyéb kisebb művei is, illetve az Uti regény leírása is volt már egyszer. Még lehetne más műveiről is beszélni, és Fűr Elízről is talán egyszer beszéltünk, ami szintén nagyon életrajzi ihletésű, és én azt gondolom, hogy pont az, hogy ő mindig valami újszerűt tud nyújtani, azáltal hozzájárul ahhoz, hogy nem tekintünk rá úgy, hogy már olvastam tőle egy könyvet, akkor ez elég volt, hanem mindig valami újat szeretnénk, és az, hogy a könyvesboltok polcain ott van nem egy Szabó Magda kötet, hanem nagyon sok, tehát életműkiadás sorozatok vannak, az meg megerősíti azt, hogy van rá igény, van az olvasókban igény arra, hogy őt újra és újra elővegyék, függetlenül attól, hogy most azért hát már nem igazi kortárs író, hiszen ugye ő már az ő írói pályája az már több mint 50 évre visszatekint, de mégis meg tudta tartani azt a népszerűséget, amelyet nagyon sok író csak akár egy-két éven át tud fenntartani, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy az Ajtó című regénye, vagy akár egyes helyeken az Abigail bekerült a kötelező olvasmányok közé az iskolákba, az pedig még jobban hozzájárul ahhoz, hogy talán még ismertebbé válhat az ő életműve, és hogyha valaki, egy diák elolvassa az Ajtó című könyvet, akkor hát a kedvet kap ahhoz, hogy esetleg más Szabó Magda köteteket is kézbe vegyen, mert alapvetően ez a könyv, itt az én kiadásomban nincs 300 oldal, tehát nem egy hosszú monstrum, amit nem lehetne elolvasni, hanem ez egy könnyen befogadható, olvasmányos, elvezetes, és egy nagyon jó stílusban megírt könyv, mint ahogy általában a Szabó Magda kötetekről el szoktam mondani, hogy egy nagyon jó stílusban, nagyon szépen megfogalmazott írások az ő kötetei.
Valóban egy csendes tanító ő, gyakorlatilag tényleg szinte minden gondolatával próbál minket valamire tanítani, és ezt el is mondtatta, hogy aki tanár, az valóban tanár, és ő ízig-vérig az, még írónőként is. A kötelező olvasmány jellegére térjünk így záró gondolatként, és ezzel is búcsúznánk a hallgatóktól. Sokszor ez ilyen vita téma, hogy mi kerül a kötelező olvasmányok közé, miért, hogyan, és mind. Az Ajtó miért van jó helyen ott a kötelező olvasmányok között? Mi az, ami miatt mondjuk akár a középiskolában, a középiskolákban ennek helye van?
Én külső szemlélőként tudok erre válaszolni. Egyébként azért több olyan ismerősöm, barátom van, akik aktívan tanítanak az én korosztályomból. Tehát azért velük szoktunk arról beszélgetni, hogy mik a jó kötelező olvasmányok, milyen könyveket lehet ajánlani így diákoknak, és hogy mely könyveket szeretik. Én nem tudom, mikor jelent meg legelőször a kötelező olvasmányok között ez a kötet. Tényleg külső szemlélőként ezt ugye hangsúlyoztam. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó választás, mindazért, mert terjedelmileg is befogadható, mert azért manapság a diákok nem szeretnek nagyon hosszú könyveket olvasni. A nyelvezete is nagyon egyszerű. Szerintem mondhatjuk rá, hogy ez már a klasszikus irodalomnak a részét képezi, függetlenül attól, hogy hát azért egy kicsit kortárs, de hát most hol van a határ a kortárs és a klasszikus között. Tehát én azt gondolom, hogy ez már inkább a klasszikus irodalomhoz is kötődik, illetve az, hogy nagyon olvasmányos, befogadható, és hát a mai kor számára egy fogyasztható nyelven írott mű, és szerintem nem okoz olyan nehézségeket, mint akár a 19. századi irodalomnak az egyes írásai, amelyek egy sokkal régebbi, ma már elavultabb magyar nyelvet használnak, ami az érthetőséget eléggé jelentősen befolyásolja.
És gondolom, hogy a mondani való is számít az ilyen művek kiválasztásánál. Szabó Magda az Ajtó című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Esti mese.
Kedves gyermekek, Fini Petra meséjét Balsai Mónika mondja el nektek.
Az aligátor könnyei. Az aligátornak egy zöld szikla tetején volt a kedvenc sütkérező helye, azon a több tenyérnyi csipkés árnyékfolton, melyet a pettyes levelű hibiszkusz virágai vetettek. Itt nyelte magába a nap erejét, és itt töprengett azon, vajon bőrének ránc térképe milyen utat jelölt ki a számára. Lehetne-e az a sorsa, hogy egyszer csak elveszíti a fogait, vagy lekopik az élük, és nem kell többet ölnie? Mert amikor látta az egyik társát halálos nyugalommal gyilkolni, feje felett a moszkítók szürke glóriájával, akkor megrettent. És amikor a tehén vére vörös felhőként áramlott a folyó vízén, örökre meggyűlölte a társa és a saját gyilkos fogait. Az aligátort elöntötte a szomorúság, és sírni kezdett. Olyan váratlanul és erősen, ahogyan az esős évszak zúdul le a száraz nyomába. Az aligátor csak sírt, 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 és még mindig nem tudta, mit évő legyen a fogaival. S a könnyei lassan érré dúzzadtak, csermelyé nőttek, majd patakká gömbölyödtek, később folyóvá áradtak. Belőlük született meg a Ganges hatalmas ezüst kígyója. És ezen a nagy folyón a bánatos aligátor lebegni kezdett, majd elúszott a kék hegyekig, végül elért az óceánhoz. Ott találkozott a síma bőrű delfinistennel, aki sokáig töprengett, mivé varázsolja. Végül úgy döntött, hogy az aligátorból fogatlan, óriás teknős lesz egy távoli szigeten. Ezért cikkan fel néha még ma is ijesztő vérmesség a madagaszkári óriás teknősök szemében, mert ilyenkor felvillan aligátor múltjuk.
Kedves gyermekek, Fini Petra meséjét Balsai Mónika mondta el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
A végtelenhez mérve semmi se tökéletes, az ember nyughatatlanul mégis mindig keres az örökös vándorút, véget soha nem ér, s ha nincsen gyökered, elvisz a szél. Mindenkinek vannak különös vágyai, de felelősséggel tartozó az, amit rád valaki, lehet belőle száz is, az az egy többet ér, s ha elfelejtenéd, elvisz a szél. alatt rejt valahol, s ha lelked mélyén rátalálsz, már nem csodálkozol. Az ember ezen a földön csak egyszerű, s ha nincsen barátod, elvisz a szél, elvisz a szél.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a megtérés útjáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Nemrég történt velem egy eset. Öltözőben voltunk, hárman, én már benn voltam, bejöttek, és egy jó nagy darab ember elkezdett öltözni, és egy hatalmasat káromkodott. És hát én általában tudom tűrtőztetni magam, de most valahogy nem tudtam, és föl sírtam, vagy nem is tudom, föl kiabáltam, hogy de miért bántja az Istent, akit magát nagyon szereti? Hogy mondhat ilyet? Mondom, én egy katolikus pap vagyok, hát egy előttem káromkodik ilyet? És hát lehetett volna a reakció durvább is, de ez a nagy darab ember, ez összeesett kicsivé, és tényleg maga pap, ne haragudjon, bocsásson meg, csak úgy kicsúszott. De mondom, hogy csúszhat ilyen ki magának a szívéből, amit gyönyörűnek teremtett az Isten. És a másik, aki vele volt, az is mondta, hogy hát ez bűn, hát én állandóan káromkodom. Mondom, bűn, halálos bűn, káromolni az Istent. És mondtam nekik, hogy itt vagyok, megtalálnak, meg tudnak gyónni nálam, ezeket tegyék le, és látszott, hogy bűnbánóan viselkedtek, de aztán nem kerestek, meg nem gyóntak, de bízom benne, hogy meggyónnak majd, és komolyan vették ezt az intését az Istennek, amit rajtam keresztül tett meg. Persze nem mondom, hogy minden szituációban így viselkedjünk, mert nem biztos, hogy így kell, józanul kell, és bölcsen, ha más nem magunkban imádkozunk, és áldjuk ilyenkor az Isten, de hogyha lehetséges, és olyan a szituáció, akkor leülünk, és elmondjuk neki szépen azt, hogy ilyet ne tegyen, mert sokszor nem is tudják, hogy mit tesznek, és akik így káromkodnak, és bizony elég sokat hallunk, azok nem tudják, mit tesznek. A magyar néplélekben is benne van sajnos ez, az Isten káromlás, és mélyen benne van. Imádkozunk azért, hogy ez megszűnjön. Aki a megtérés útján halad, az észreveszi magában azt is, hogy vagy Istenhez beszél, vagy Istenről beszél, mint ahogy ugye Szent Damonkosnak volt ez a híres mondása, hogy én vagy Istenhez beszélek, vagy Istenről beszélek, más variáció nincs. Istenhez beszélek, amikor imádkozom, Istenről beszélek, amikor valakivel beszélgetek, és másról nem beszélek. Ezt is a megtérés útján tapasztalhatjuk, hogy egyre jobb Istennel lenni, egyre jobb sokat imádkozni. Egy ismerősöm mondta, aki most kezdte el a rózsafűzért, a pompai rózsafűzérrel kezdte, és azt mondja, az első héten nagyon gyorsan mondta, hogy legyen túl rajta, és jött egy fordulat, és azt mondja, már egyre lassabban mondom, mert nem akarom, hogy vége legyen. Megtapasztalta azt, hogy milyen Istenhez beszélni, milyen imádkozni. Teréz anya mondja, hogy annyit imádkozzatok, hogy már jó lessen. Az ima nem könnyű sokszor, tudjuk, meg hát sok akadályozó tényező van, mindjárt itt van a sátán, aki egyáltalán nem akarja, hogy imádkozzunk. Minden megtesz azért, hogy ne imádkozzunk. Már csak ez elég lenne, de hát ott van még a világ is, meg ott vagyok én magamnak. És hát könnyen előfordul, hogy egyáltalán nem imádkozik valaki. Én az iskolában, amikor megkérdezem, hogy ki imádkozik minden nap, hát nem nagyon van, aki felteszi a kezét. Hébe-hóba igen, a gyerekek felnőttek meg, talán még annyira sem. Tehát általános inkább az, hogy nem imádkoznak az emberek. Nem úgy sokat, sokszor semmit. És úgy próbálnak élni, de hát úgy nem lehet. Meg lehet próbálni, de fölösleges. Nem lehet úgy élni, hogy nem imádkozom. Az a halál. Hát lehet úgy élni egy családban egy gyereknek, hogy egész életében nem szól az apjához, meg az anyjához. De nem lehet úgy élni. Egy családban, szeretetben. Nem kérdezek, nem válaszolok, mit hogyha lennének. Lehet úgy az Istennel élni, hogy nem szólítom meg. Nem engedem, hogy szóljon, nem hallgatom meg. Persze nehezebb, mert nem látom. Édesanyámat, édesapámat látom. De hát az Isten meg tapasztalom. Tehát egyre inkább Istennel beszél az ember, szüntelenül, mint amiről beszéltem is, és egyre inkább Istenről beszél. Milyen szép az a jelenet, hogy amikor skolasztika nővér és a testvére Szent Benedek egész éjszakát átbeszélték, és Istenről beszéltek, csak Istenről beszéltek. Aztán Szent Mónika és a fia Szent Ágoston, Mónika halál előtt, mennyországról, Istenről beszéltek, csak. És milyen szépen írja le Szent Ágoston, milyen áldott este volt. És egyre inkább fárasztóak azok a sokszor semmit mondó fecsegések, csevegések, beszélgetések, amiből hiányzik az Isten. Aminek lehet, hogy van valamilyen nagyon nemes célja, vagy központja a beszélgetésnek, akár még humánus is lehet, vagy értekveszítő. De ha nincs benne az Isten, ha kihagyjuk belőle, akkor ez is halott. És egy Isten útját járó embernek unalmas, dögunalom. Minden, amiből hiányzik az Isten. És eljuthatunk oda, hogy tényleg velünk már csak az Istenről lehet beszélni, vagy lehet bármiről, de abba ott kell, hogy legyen az Isten. És nem is hagyhatjuk ki semmiből. Megkérdezték már tőlem is, hogy de miért kell mindenbe belekeverni Jézust? Mert ugye nekem minden szavam Jézus. És hát ezt miután megkérdezte, nem nagyon tudtam neki válaszolni, de 2 év múlva jött, és azt mondta, hogy bocsáss meg, most már értem, hogy miért kevered bele mindenbe Jézust. Hát lehet olyan témája egy emberi beszélgetésnek, egy emberi gondolatnak, amiben nincs benne az Isten. Lehet, de az üres, ami nem Istenről szól. És lehet, hogyha valaki most ezt hallgatja, azt mondja, hát ez túlzás. Hát kérdezem én, hogy Szent Ferenc, amit tett, az túlzás? A kortársainak is túlzásnak tűnt, de hát tudjuk, hogy ki volt Szent Ferenc. De nem kell Szent Ferenchez visszamenni olyan messzire. Itt van Bódi Mária Magdika. Csak Istenről tudott beszélni. A megtérés útján haladásnak jele az is, hogy az ellenség szeretetünk tökéletesedik. Amiről Jézus tanít, beszél az evangéliumban, az ellenség szeretetet magunkévá tudjuk tenni. Az ellenség szeretetet, mint gondolatot, mint eszmét is, és mint parancsot is magunkévá tudjuk tenni, és nem idegenkedünk tőle. És az ellenség szeretetet a gyerekeknek is lehet tanítani, tanítható, megérthető, gyakorolható, és megtehető, megvalósítható. Hát Jézus nem kérne olyat, amit nem tudnánk megtenni az ő kegyelméből. De hát kutya nehéz tud lenni. Könnyű mondani, nehéz megtenni. De Istennel minden lehetséges. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy legyen számunkra olyan ember, aki unszimpatikus. Illetve hát magát az érzést megengedhetjük, mert nem vagyunk urai, de nekünk azért tenni kell, hogy az az ember, aki nekem ellenszenves, nehéz ember, kerülöm, azzal a szeretet kapcsolatom helyreálljon, dolgozzak rajta, imádkozzam érte, beszélgessek vele, ismerjem meg az életét, és ha megismerem az embert, akkor sokkal könnyebb lesz szeretni. Tehát tenni kell, energiát kell befektetni abba, hogy én az ellenségemet, aki nem feltétlen olyan ellenség, aki meg akar ölni, hanem csak nem köszön nekem, vagy átnéz rajtam, vagy ellenszenves vagyok neki. Azokkal is rendbe kell tenni a kapcsolatot. Dolgozni kell rajta, és kérni az Istent, hogy ezzel az emberrel is legyen rendbe a kapcsolatom, és szeretetben legyünk. Ezzel kapcsolatban nagyon sokat tanulhatunk Kisterésztől, hogy ő ezekben a helyzetekben hogyan viselkedett. Aki őt nem szerette, elhatározta tudatosan, hogy őt fogja a legjobban szeretni, mármint azt az embert, aki őt nem szereti. És győzött. Évekbe került, de győzött. És kimutatta feléje a szeretetét Kisteréz. Akkor, amikor ő csak szeretetlenséget kapott a másiktól. Tehát ez egy tudatos döntés, hogy én azt, amit Jézus parancsol, azt megteszem, meg akarom tenni. És nekem ne legyenek szeretett, meg nem szeretett embereim. Hanem, mint ahogy Jézus is, én is mindenkit szeressek. Úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nekünk ez a mérce. Nekünk nem úgy kell szeretni, mint a szentek szerettek. Ugye mondhatnánk, hogy bárcsak már úgy szeretnénk. Nekünk a mérce az Jézus Krisztus. Az egyedüli mérce. Nekünk hozzá kell mérni magunkat, és őt kell utánoznunk, Krisztusivá kell válnunk. És gondolhatnánk, hogy hát hogy jövök én ahhoz meg, hogy mikor érem azt el, hát amikor majd az Isten akarja. De vágyjak rá. Az én tökéletességem a törekvés, a vágy, a küzdelem. És hogy nem adom föl, és bízom az Úrban. Nem saját erőből fog menni, de kell az én elhatározásom, méghozzá a nagyon határozott döntésem. A megtérés útján való haladás jele az is, hogy egyre inkább a legbűnösebbek közé sorolom magamat. A leggyarlóbbak közé. Hallottam egy párbeszédet Teréz anyával, egy riporter folytatta a párbeszédet, és valami ilyesmi volt, hogyha nem emlékszem pontosan, elnézést kérek, de itt is talán a lényeget át tudom adni. Megkérdezte a riporter, hogy Teréz anya maga szerint mi a legnagyobb probléma az egyházban. És azt mondta, hogy fiam, én vagyok az. Én vagyok a legnagyobb probléma. Én vagyok a leggyarlóbb. És ezt nem csak azért mondta, hogy valami nagyot mondjon, hanem ezt így is érezte, mert ismerte magát. Ismerte magát olyan szempontból is, hogy mennyire irgalomra szorul. Mert hogyha átéljük a gyengeségünket, a gyarlóságunkat, és minél jobban átéljük, annál inkább Isten irgalmáért könyörgünk, és érezzük, hogy mennyire rászorulunk, és hogy az ő irgalma nélkül a semmibe veszünk. De amikor én elmegyek egy idősek otthonába gyóntatni, akkor nagyon sokszor találkozom azzal a mondattal, hogy de hát, atya, nekem nincs bűnöm. És én, atya, én még minisztráltam is gyerekkoromban. Az, hogy aztán egész életében elhagyta a szentségeket, templomot, azt nem tartja bűnnek. Sokszor. Tehát nem azt mondom, hogy ez általános, de előfordulnak ilyen helyzetek, és az az ember, aki még nem lát tisztán, aki még nem indult el a megtérés útján, akinek még a húsvéti fény nem űzte ki a sötétséget a lelkéből, aki még nem ismerte meg Isten minden értelmet meghaladó szeretetét, az nem biztos, hogy önmagát is jól látja. És egyáltalán tudja az, hogy mi a bűn. Hát ahhoz először is ismernünk kell a Szentírást és a 10 parancsolatot. Azt se nagyon ismerik már az emberek, nem azzal foglalkoznak. Egy-kettőt összeszedegetnek, de hogy sorba valaki elmondja, az ritkán találok olyat. Gyerekeknek is megtanítom, egyik évben, a másik évben már elfelejtik. Újra kell tanítani. Tehát nem nagyon érezzük magunkat gyarlónak. És ezért nem is érezzük azt, hogy nagyon irgalomra szorulnánk. És most ezt is jól kell érteni, mert egyik oldalon ott van a semmiségem Isten nélkül, másik oldalon meg ott van a megváltott embernek a felfoghatatlan méltósága, amit az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett. És ebben a kettősségben feszülünk mi is keresztre. Egyik oldalon a semmiségünk tudata, a másik oldalon a hatalmas méltóságunk, az Isten gyermeki méltóságunk, és ebben feszülünk. A méltóságát se látja az ember jól, aki még a bűneit nem látja. Egy papnál is itt van ez a kettősség, az emberi gyengeség az egyik oldalon, másik oldalon a papi méltóság, a papi hatalom, és ez egy feszültség, ami csak Jézus Krisztusban tud feloldódni. Még majd folytatjuk a megtérés útján haladásnak a szembetűnő jeleit. Ezeket vizsgáljuk magunkban, legyünk őszinték magunkhoz, ami ugyancsak nem könnyű. Teréz anya mondja, hogy a legnagyobb problémának ő azt tartja, hogy nem vagyunk őszinték magunkhoz. Nem akarjuk látni a valóságot. De hát ehhez is kegyelem kell. Kérjük megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust, aki harmadnapon föltámadott, hogy az ő húsvéti kegyelmével tisztítson meg minket, teremtsen újjá minket, teremtsen bennünk új szívet, új lelket, hogy ez a húsvét valóban újjászületés legyen számunkra is. Kérjük a Szentlélek Úristent, az ő erejével változtasson át minket. Adja meg a tökéletes bűnbánat és a teljes megtérésnek a kegyelmét, amire úgy áhítozunk és úgy vágyunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A lélek szava.